Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, Te látod, hogy valóban vannak-e ilyen gondolataink, és ilyenekre szoktunk-e gondolni, amit az előbb az énekben énekeltünk, hogy eljöttél értünk, és felviszel bennünket magadhoz, a Te dicsőségedbe. Vagy pedig teljesen másak a mi gondolataink, teljesen másak, mint a Te gondolataid, másak a mi utaink, Urunk, mint a Te utaid. Mutass rá ezen az estén is, Urunk, hogy van-e egyezőség a gondolatokban, az utakban, a szívdobbanásban, a lelkületben, vagy pedig olyan távol vagyunk még ezektől, hogy még ennek az éneknek a soraiban sem tudunk gyönyörködni. Köszönjük, hogy a mai nap is hordoztál bennünket, Urunk, és itt lehetünk előtted. Engedd, hogy őszinték legyünk, elsősorban feléd, aztán magunkhoz is. Taníts meghajlani ma este is bennünket a Te szent, drága ígéd előtt. Amen. Drága testvéreim, hallgassuk Isten igéjét ma este is a János első levele 5. fejezetének az első 5 verséből. Hadd olvassam el az utolsó este mind az 5 verset ismét. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ezeken az estéken a hit drága ajándékával foglalkoztunk és láttuk innen a János apostol első leveléből, hogy Isten munkája a hitet, ami szívünkben ki. És hogy ez milyen döntő dolog, arról a Biblia egésze beszél nekünk, mert csak az üdvözítő hit visz be bennünket Istennek az országába. És ezeken az estéken remélem láttuk, hogy sokféle hit van, sokféle elképzelés van arról, hogy mi a hit. Emberek hogyan vélekednek és hogyan gondolkodnak, de az a lényeg, amit itt az előbb az énekben énekeltünk, hogy amikor Jézus visszajön, vagy ha ma jönne vissza az éjszakában, vagy a holnapi nap, akkor téged felvinne, magához venne, vagy pedig itt maradnál. Azok között lennél-e, akik elragadtatnak, vagy azok között, akik itt maradnak? Kedves testvéreim, az utolsó estén most nem szeretnék ismételni, hanem térjünk a tárgyra, hiszen a sorozatnak még egy üzenete van, ami számunkra ezen az estén, mégpedig a hitnek a győzelme. Itt a János apostol első levelének 5. fejezetében ez is a cím felirat a Szentírásban, hogy a hit győzelme, a győzedelmes vagy a győztes hitről kellene néhány szót mondani itt a testvéreknek, és én a teljesség igénye nélkül szeretném azt elmondani, amit én megértettem, hogy hogyan lehet győztes hite az embernek, mit jelent ez a győztes hit, ami számunkra. Azt mondja itt János az igében, hogy minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. Az első, ami nekem érdekes volt ebben az igében, és amit felfedeztem nagy örömmel, az, drága testvéreim, hogy itt a Szentírásban egy mondatban szerepel a hit és a világ. A hit és a világ. Két teljesen különböző fogalom. Mi hit alatt egy drága, szent dolgot értünk, a világ alatt pedig azt a közeget, amely az Isten ellensége, a Szentírás szerint. Hogyan kerül akkor egy lapra, egy mondatba az, hogy a hit legyőzi a világot? Az üdvözítő hit az legyőzi a világot. Úgy kerül, testvéreim, hogy ezeket nem lehet egymástól szétválasztani. Vagyis azt jelenti ez a Szentírásban, ez az üzenet nekünk, hogy a mi drága Urunk úgy döntött és úgy határozott, hogy a hívők azok a hitüket a világban éljék meg. Ez a Szentírásnak egy nagyon fontos tanítása, én úgy érzem. Nem lehet nekünk elvonulni úgy, mint némely szekta csinálja, hogy elvonulnak egy völgybe, bekerítik a nem tudom hány hektár, tartanak tehenet, meg ezt, meg azt, és mi milyen szépen el vagyunk itt egymással. És itt egymásnak udvarlunk, meg egymásnak kedveskedünk, meg szépeket tudunk mondani. Testvéreim, a Biblia azt mondja, hogy a hívő ember az ő hitével benne él a világban. Nem csak, hogy benne él a világban, hanem harcol a világgal. Azt mondja, sőt, Isten azt is megígéri, hogy bizonyos körülmények között győzedelmet ad az övének. Én az elmúlt héten a gyülekezetünkben szolgáltam a hét gyülekezetről a Jelenések könyvében, és az egyik gyülekezetnél különösen kiemeltem azt, amikor azt mondja, hogy tudom, hogy hol laksz, hogy ott laksz, ahol a sátánnak a trónja van. És az egyik gyülekezet borzasztó sokat szenvedett attól, hogy ott Zeusnak az oltára volt, meg a város istenének, meg Róma istenének volt az oltára ott, meg egy törvényszék is működött, üldözték a keresztényeket, és azt mondja az Úr Jézus, hogy tudom, hogy ott laksz. Tudom, hogy ott laksz, ahol nagyon nehéz megélni a hitet. De testvéreim, Jézus Krisztus mégsem azt mondja ott az ígében, hogy de jó lenne, ha ezt a Zeus oltárt felrobbantanátok. Hát vegyetek már egy kézigránátot, és valaki dobja már oda erre az oltára. Nem, azt mondja, maradj meg. Azt mondja, hogy tartsd meg minden gyülekezetnek. Legyél hű, mint halál, és néked adom az élet koronáját. És amikor azt mondja, hogy van közötted egy asszony, akit úgy hívnak, hogy Jezabel, és jézabeli tanokat hirdet, és megkeveri az Isten népét a hit tekintetében, akkor nem azt mondja, hogy írsd ki Jézabelt, hanem azt mondja, hogy maradj meg a te hitedben. Maradj meg abban a hitben. Értitek, testvéreim, hogy Jézus Krisztus az övét nem veszi ki a világból. Amikor a három tanítvány azt mondja a megdicsőülés hegyén, hogy de jó nekünk itt lenni. Építsünk itt három hajlékot, Mózesnek is egyet, neked is egyet, Illésnek is egyet. Akkor Ecsedi Aladár bácsi megírta erről a szép éneket, amit bizonyára sokan tudnak, hogy a táboror már lakni nem lehet. Várnak reánk bűnterhelt emberek. Hirdetni kell az áldott szent igét, Jézushoz vinni milliók szívét, széllyel hirdetni Jézus szent nevét. Igen, könnyebb lenne csak evangelizáción lenni. Könnyebb lenne csak csendes héten lenni. Könnyebb lenne, ha minden nap vasárnap lenne. De testvéreim, a mai ige azt mondja, hogy a hit legyőzi a világot. Azt jelenti, hogy a hit egy küzdőtéren van. Mert győzni hol lehet? Hát a harcban. Győzni hol kell? A küzdőtéren. És azt jelenti, hogy Isten a hívőket az ő hitükkel együtt leviszi a küzdőtérre. Leviszi a harcmezőre. És azt mondja, hogy tessék harcolni. Hogyan? Úgy, hogy majd én harcolok értetek. Az Úr harcol értetek, ti pedig veszteg legyetek. De ott kell lenni a küzdőtéren. Azt nem spórolhatod meg. És nem küldheted magad helyett a te uradat. Mert a te urad téged akar küldeni, de azt mondja, hogy én állok mögötted. Hogyan van a hívő ember a világban? Nekem van egy nagyon kedves történetem, amit néha elmondok, és most eszembe jutott az a történet, valamikor a televízióban egy dokumentumfilmet láttam, egy medve bocsról szólt ez a film. Nem sokat kellett szinkronizálni, mert talán két mondat hangzott el benne, úgyhogy nem sok szinkron színész kellett hozzá, mert az egész csak, szóval érthető volt az egész történet, és Arról volt benne szó, hogy a kis medve bocsnak elpusztul az anyja. Ráesik valamilyen föld és betemeti. A kis medve bocs maga marad. És hát ugye próbál megélni ott a vadonban, hogy na, hogy kell csinálni, hogy elfogjunk valamit, meg megegyünk valamit. És egyszer valamilyen folyó mellett játszódik a jelenet, szembe jön vele valamilyen vadállat. Azt hiszem, hogy egy gepárd volt, és hát ugye éhes volt a gepárd, gondolja, hogy ez a medvebocs jó lesz vacsorára, és a kis medvebocs borzasztó fél, de hát az anyjától azt tanulta, hogy ha jön az ellenség, akkor két lábra kell állni, minél nagyobbnak mutatni magunkat, és egy óriásit ordítani. És akkor a kis medvebocs feláll a lábára, kihúzza magát, ordít egy hatalmasat, és ő maga is meg van döbbenve, hogy de jó megy ez az ordítás, nem is gondoltam, hogy ekkora hangom van, és nagy örömmel konstatálja, hogy az a vadállat, amely őt meg akarta enni, szépen elsompolyog és hátat fordít. És nagyon büszke önmagára, hogy hű, de jó megy ez nekem, és egyszer csak, mintha egy valami gondolata lenne, legalábbis a szeméből ez látszott, hátra néz, és hát maga mögött ott látott egy irdatlan hatalmas medvét, és tulajdonképpen ő kiabált, és ő ordított. És nem az ő kis szoprán hangján hallatszott ez az ordítás. Hát testvérek, ez egy olyan csodálatos kép, hogy a hívő ember a világgal szemben, a küzdőtéren ebben a csodában lehet. Hogy nem én, hanem az én Uram. Értitek, hogy nem én, de nekem azért ott kell lenni. De ha nézek önmagamra, akkor csak megcsüggedek. Tekintve Jézusomra újult erőt veszek. Hát vedd tudomásul, valaki mögötted van. Jézus Krisztus az övéit nem kiveszi a világból, hanem azt mondja az atyának, hogy őrizd meg őket a gonosztól. De ott kell lenni, közvetlen kapcsolatban. Nagyon nehéz, testvéreim, a világ szívja a hívő embernek az erejét. Na de hát pontosan ezért kell az utánpótlás. Mert a világ mindig szívja. Ezért vannak a vasárnapok. Pótold azt, amit kiszívott a világ. Ezért vannak a csendességek. Ezért van az igeolvasásod. Ezért van a közös imaóra, a bibliaóra és a szolgálati lehetőség. Hogy pótold azt, amit a világ kiszívott. Ha a kocsinkon rajta hagyjuk a világítást, akkor az akkumulátor le fog merülni. Igen, Isten nagyon világosan mondja, hogy világítani akarok általad benned, de a világ szívja a világosságot. De ezért mindig pótolni kell. Adja Isten, hogy valóban így legyen. 99-ben Hollandiába kiküldtek néhány lelkész testvéremmel együtt, hogy az ottani szigorú református egyháznak az életét tanulmányozzuk, és nagyon büszke voltam, mert úgy mutattak be bennünket, hogy van itt két lelki pásztora magyar szigorú református egyházból. Hát így ilyen nagy tisztességben még alig-alig részesültünk, és elvittek ezek a holland testvérek a Folder Múzeumba. Erről csak annyit hadd mondjak, hogy amikor a hollandok ugye vették el a tengertől a földeket, akkor gátakat építettek, a vizet átszivattyúzták, kiszárították, és ez volt a polder, mert ugye a tengerszint alatt vannak, és így vettek el a tengertől területeket. És amikor bementünk a múzeumba, akkor az előcsarnokban van egy emlék, kis emlékhely. És ott az a története ennek a kis emlékhelynek, hogy amikor az első ilyen gátat megcsinálták, akkor a legnagyobb veszély a vakontúrás, meg az ürge lyuk volt, mert hogyha a gátat valami ilyen átfúrta, akkor a víz beömlött. És hiába dolgoztak. És akkor két kisfiú játszott ott a gáton, amikor az egyik meglátott egy ilyen ürge lyukat. És látta, hogy a víz elkezd szivárogni befelé. A másikat elküldte a faluba segítségért, hogy szóljál az embereknek, és a Folder Múzeumban neki emléket csináltak, mert állítólag a kezével vagy az ujjával bedugta ezt a lyukat, addig, míg az emberek jöttek, hogy a víz be ne folyjon. Meg különben kimossa, egyre nagyobb lesz a rés, egyre nagyobb lesz a lyuk, bejön a tengervíz, azt hiába dolgoztak, mert mindent elönt. És testvéreim, a hívő embernek a harca ez, hogy jön be a világ az életünkbe, mert jön. Hát ott élünk, ott vagyunk. De a hívő ember hitének a harca az az, hogy ezt a lyukat, ahonnan mindig jönni akar be, valahonnan szivárogni a világ lelkisége, a világ szokása, a világ elvárása, azt te a te hiteddel állandóan dugod befelé. És állandóan tömöd be, és ez egy harc. Mert mindig jön valahol, mindig próbálkozik valahol. És ez egy óriási harc. Ebben a harcban nem vagy egyedül. Mert Isten azt mondja, hogy ne csüggedj el ebben a harcban. Ebben a harcban számíthatsz rám. Ebben a harcban rám számíts. Sőt, csak rám számíts. Ez tehát a hitnek a győzelme a világban. Testvéreim, feltehetjük azt a kérdést, hogy lehet győztes a mi hitünk? A Biblia azt mondja, hogy lehet. És én ebben a múlt héten erősödtem meg, amikor a hét gyülekezetnek írott levél végén mindig az van, hogy aki győz. És ott van az ígéret, tudjátok. Mindig ott van az ígéret, hogy aki győz, az. Oszlopát teszem Istenem templomában, felírom arra az én Istenem nevét, új kövecskét kap. Aki győz, az velem együttől az én királyi székemben. Gondolom, hogy ismeritek ezeket az igéket. És én ebből azt mondtam el a gyülekezetnek is, hogy testvérek, akkor ez azt jelenti, hogy lehet győzni. Mert akkor Jézus nem mondta volna, hogy aki győz. Ha azt mondta volna, hogy ez lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy nem lehetetlen. De a Biblia szerint azt jelenti, hogy nem könnyű. De Jézussal együtt könnyűvé válhat. Testvéreim, ne tűzzétek ki a hit harcában rögtön a fehér zászlót. Én a gyerekeinken is tapasztaltam egyiken, másikon, meg a fiatalokon, hogy nem kitartóak. És volt olyan gyermekünk, vagy van olyan gyermekünk, aki kicsi korában főképpen, hát ha valami nem ment neki, ó, bele se kezdjünk akkor. Hát ha nem ment egy matek példa, ó, akkor bele se kezdjünk. Akkor ha nem ment valami a ház körül, vagy valami, amit meg kellett neki csinálni, hát akkor bele se kezdjünk. És én szeretnélek ma este kérni, hogy kezdj bele. A Biblia azt mondja, hogy indulj a hit harcába. És ne mondd azt rögtön, hogy nekem ez úgy se fog menni. Hát én olyan gyenge vagyok ehhez. Ne mondd azt rögtön, hogy akkor én rögtön a fehér zászlót kitűzöm, és megadom magam az ellenségnek. Ne mondd azt rögtön. A testvéreim, a Biblia azt mondja, hogy lehet győztes, hogy lehet győzni. És megmondja, hogy hogyan győzhetsz. Nekem olyan kedves történet az, amikor, és nem régen valahol vettük is, amikor Dávid ott áll Góliáttal szemben. Ugye ezt ismeritek mindannyian. Hatalmas, behemót ember, majd 3 méter magas, leírja a Biblia, hogy milyen a páncélja, milyen a dárdája, mekkora a hegye, és akkor a kicsi Dávid oda megy, és azt mondja, hogy ki ez az ember. És Izrael népe kitűzte a fehér zászlót. Hát szid bennünket már napok óta, mindig kiáll, aztán mindig mondja a magáét, itt vagyunk aztán tele félelemmel, és akkor Dávid azt mondja, hogy hát mit akar ez? Hát ki ez az ember? Hát miért gyalázza ez Izrael istenét? Na hát én már oroszlánt is legyőztem, farkast is, hát ez egy kicsit nagyobb. Hát megpróbáljuk ezt is. És veszi az 5 kis kövecskét. Hát nem csodálatos, testvéreim, hogy van ott egy valaki, aki azt mondja, hogy gyerekek, hát akkor harcoljuk. Hát ne adjuk már meg magunkat. Hát ne adjuk már olyan könnyen fel. Testvéreim, a hit harca, én azt hiszem, hogy legfőképpen tehát azt jelenti, a hit harca is. Talán ezzel kellett volna kezdenem. A hit legnagyobb harca az, hogy bízom Isten szavába. És egy pillanatra nem felejtem el, hogy mit mondott ő nekem. Mert az ellenség ezt akarja, hogy felejtsd el, amit mondott. Ő átírja azt, amit neked az Isten mond. Ő majd megmagyarázza azt, amit neked az Isten mond. A hit harca pedig azt jelenti, hogy semmire nem vagyok kíváncsi. Belekapaszkodok abba, amit az Úr mondott, mert tudom, hogy ő megteszi. Mert tudom, hogy nem csak beszél, hanem hűséges és igazmondó Isten. Ezért kellenek igék, testvérek, hogy halljam, hogy mit mond. És ez a hit harca. A hit harca az, hogy amit hallasz az Úr szájából, azt valóban úgy veszed-e, hogy az ő szájából jött. És mivel az ő szájából jött, ezért úgy lesz. Vagy pedig elbuksz, és elkezdesz okoskodni, hogy de azért. Mert itt van mindig a hit harca. Igazat adok-e az Isten? És tudom-e, hogy amit ő mond, ő jót akar nekem. Ő nem akar nekem rosszat. És bízom az ő ígéretében. Milyen szép az az ige, ugye, hogy várja a lelkem az Urat. Bízom az ő ígéretében. Mert a hit ezt jelenti. A hit harca ezt jelenti. Azt jelenti a hit harca, hogy Isten igéjét és magát, Isten lényét teljesen valóságosnak tartja, ígéreteire épít és azok beteljesedését várja. Én ismerek olyan testvéreket, akiknek Isten mondott egy igét, még semmit nem látnak belőle, de egészen bizonyosak benne, hogy meg fog történni és be fog következni. Miért? Mert teljesen bizonyosak belőle, hogy amit Isten ígért, azt megtartja. Amit itt az előbb hallottunk, Spurgeon összeszedett 365 ígéretet, és megírták egy, amit írt róla, összeszedték egy könyvbe, Isten ígéreteinek tárháza. És akkor is, ha semmit nem látok belőle, akkor is tudom, hogy igaz. Ez a hit harca. Mondok egy hétköznapi példát, néhány napja került elém a sareptai özvegynek a története, megint az Egy Királyok 17-ből biztos ismeritek, amikor Illést odaküldi Sareptába az Úr, hogy menj el, mert ott megparancsoltam egy özvegy asszonynak, hogy eltartson téged. És Illés nem mondja, hogy hát uram, inkább egy gazdag vállalkozót adtál volna, nem egy özvegy asszonyt, aki magát se tudja eltartani, hát hogy fog az engem eltartani? Egy özvegy asszonynak. Oda megy Illés, a város határában egy özvegyasszony szedegeti a rőzsét. Azt mondja neki Illés, hogy hozzál már nekem egy kis vizet. Elmegy az asszony, Illés utána kiált, hogy adj meg egy kis pogácsát is hozzál már, valami kis kenyeret is hozzál már nekem. Az asszony azt mondja, hogy, ugye ismeritek, hogy hát nem tudok hozni, mert már csak a véka alján van egy kis liszt, meg a korsó alján egy kis olaj. Azt megesszük, a fiammal együtt, aztán meghalunk. Mert ez a tény, ugye? Ebből csak meghalni lehet. Ez a tény. Azt mondja Illés neki, hogy na, először nekem hozd azt a pogácsát. És testvérek, micsoda harc ez? Amikor ez az özvegyasszony, gondoljatok bele, hogy, mert nem ő magát, hát én gondolom, hogy ő magát már nem nézte. Mert ő már úgy volt vele, hogy én már megettem azt a kis kenyerem javát is, én értem, már nem kár. De ott a gyermekem. És képzeljétek el azt az anyát, aki a gyermeke szája elől elveszi a pogácsát, és odaadja a prófétának. Mert az Isten ezt mondta. És az az, hogy elkezd hinni. Hát testvérem, nem ez a hitnek a harca? Hogy mi kerekedik felül? Az ész? Mi kerekedik felül? Az anyai szeretet? Vagy pedig az Istennek való engedelmesség? Mi kerekedik felül? És kedves testvérek, én azt hiszem, hogy ezt harcoljuk mi naponta. Ezt a harcot. De erről a harcról Pál azt mondja, hogy ez nemes harc, ez szép harc. Mert ez azt jelenti, hogy mindig adj igazat Istennek, és mindig tedd háttérbe magad. Ezt valaki úgy mondta egy kicsit szebben, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Na de ez a harc, mert mi szeretnénk növekedni. Isten szeretnénk, hogy alább szálljon. De ez nem így van, hanem fordítva. Hogy Istennek kell növekedni az életemben, nekem meg alább szállanom. Azt mondja az Úr, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Ó, micsoda nagy harc. Megtagadni magad. Feladni az álmaidat, a terveidet.
Feladni azt, amit te elgondoltál, és azt mondani, hogy nem, mert az Isten így gondolja. Nem, testvéreim? Nem ez a nagy harc? Az a nagy harc, hogy Jézus hív, de akkor elkezdek gondolkodni, hogy mit fognak hozzászólni. Én olyan sokszor találkoztam ezzel a szolgálatom alatt. Nem tudom, hogy lelkész testvéreim hogy vannak vele, de én nagyon sokszor, hogy igen, ha én Jézus, de mit fognak hozzászólni? A hit az, hogy nem érdekel, mit fognak hozzászólni. A hit az, hogy jöjjön Jézus, bármibe kerül is. Mert sokan úgy szeretnék, hogy jöjjön Jézus, de ne kerüljön semmibe. Hanem Jézus is, meg a világ is, meg ezt is csináljam, meg azt is csinálhassam, azért lehetőleg ne sokba kerüljön. A hit pedig azt jelenti, hogy jöjjön Jézus, bármibe kerül is, mert Jézus mindennel felér. Nem tudnak többet mondani nekem, nem tudnak nagyobbat adni, mint az üdvösség, nem tudnak szentebbet kínálni, mint az örök élet. Hát akkor benne lelek meg mindent. Van egy kedves énekünk nekünk, hogy kegyelem vagy égi jó, benned mindent meglelek. És a hívő ember így gondolkozik. Na de ez a harc, hogy Jézusban lelek meg mindent. És rajta kívül nem kell semmi. És nem kell más ajánlat nekem, semmilyen tekintetben és senkitől. Ebbe a harcba Jézus Krisztus nem küld téged fegyvertelenül. Ez is olyan szép a Bibliában, hogy azt mondja, öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét. Hát nem küld téged fegyvertelenül. De a dávidi történet azt mondja, hogy de nem testi fegyverekben küld el téged ebbe a harcba. Mert Dávid azt mondja a testi fegyverekre, hogy nem bírok én ezekben járni. Saul ráadja, ugye napján vett fel legalább az én nagy páncélomat, meg az én nagy sisakomat, meg ezt, az Dávid felveszi szerencsétlen, azt mondja, hát ezek csörögnek rajtam, meg itt rozsdásodjon rajtam, de hogy kell ez nekem, vigyétek, ahova akarják. Hát nem csodálatos, testvérek. Mert azt mondja, hogy a mi fegyvereink azok nem testiek. Mivel nem is test ellen van tusakodásunk. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Ott van az ígében. Ebben a harcban nem küld téged fegyvertelenül. Hanem felöltöztet az ő drága fegyverébe. Ígéri az ő jelenlétét. Hát akkor mi kell ettől több? Én meg gyáván elfutok. Én meg meghátrálok. Én meg nem bírok megszólalni. Nem tudok róla bizonyságot tenni. Nem tudok másoknak ígét adni, vagy ígét mondani. Tehát a harc az, hogy tagadd meg a hitetlenséget, és a világi kívánságokat, és figyelj a te áldott uradra. Azt mondja az ige, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ez megint nagyon nagy áldást jelentett nekem, mikor láttam ezt a szót, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Én emlékszem, Fekete Károlytól hallottam annak idején azt, ő nagyon szerette azt a példát, hogy amikor a II. Világháború csatái folytak, akkor valahol ott a Don környékén az egyik lövész árokban az egyik német tiszt azt mondta, a háborút elvesztettük. Mert ott már kiderült, hogy a háborúnak vége. Csak elvesztették a háborút, de még nem volt vége. Mert még azért folytak a harcok, még azért voltak halottak, még azért volt visszavonulás, meg még robbantottak dolgokat fel. Folyt még a harc, de valaki kimondta a lövészárokban, hogy a háborút elvesztettük. És testvérek, amely legyőzte a világot, az azt jelenti, hogy ez a te hitharcod, vedd tudomásul, hogy már valahol eldőlt. Mert az ördög már elvesztette a harcot. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus győzött. Azért, mert ezt a győzelmet ő már megszerezte. A bűn, az ördög és a halál felett. Meg a pokol erői felett. A mi győzelmünk úgymond csak annyi, hogy ebbe belekapaszkodok, hogy ez tényleg így van. Mert ez a hit. Ez a hit győzelme. Hát belekapaszkodok abba, hogy ez tényleg így van. Ott a Golgotán már eldőlt. Folynak még a harcok, de a végkimenetel már nem kétséges. Bár az ördög nem korlátlan hatalmú úr. A végkimenetel már nem kétséges. Nem csodálatos dolog. Mikor valakinek ez felragyog, hogy én azért lehetek győztes, mert valaki legyőzte az én nagy ellenségemet. Én már úgy nézhetek vele szembe, mint legyőzött féllel. Testvéreim, mondok ilyeneket, hogy az utóbbi időben beszéltem valakivel, aki fél a haláltól. És meg kellett ezt értetnem vele, hogy figyelj, hát valóban lehet, hogy te félsz a haláltól, de tudod azt, hogy azt már Jézus legyőzte? Tudod azt már, hogy a húsvét arról szól, a feltámadás, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált? És az elmúlhatatlan életet hozta a fényre. Hát te már úgy nézel a halállal szembe, mint legyőzött ellenséggel. Na ez a győzedelem, ha ezt elhisszük. Ez a győzedelem, mikor ebből nekem békességem van. Mikor nyugalmam van. Testvérek, a hit harca az, hidd el, hogy ebben a harcban megtart téged Jézus. Az utóbbi hónapokban mi több olyan drága testvérünktől köszöntünk el, akik nagyon nagy szenvedés után mentek haza a mennyei hazába, rákos betegek voltak, és elég hosszú ideig hordozták, hosszú hónapokig ennek a terhét, nyűgét, nyomorúságát, és a gyülekezet is példásan melléjük állt, és állandóan ezt mondtuk nekik. Higgyétek el, hogy az a Jézus, aki nektek örök életet adott, ebben a nehézségben is megtart. Na de ez a harc, ugye? Vagy eszembe jut egy kedves hívő férfi, aki valamelyik nap ül velem szembe a fotelba, és mondja, hogy te, nem értem a dolgokat. Ugyanis munkanélküli lett, már behívták a nem tudom hanyadik interjúra. Tudjátok, ez úgy megy, hogy beadja 100 helyre, és 99-ből még válasz se jön. Talán egy megírja, hogy köszönjük szépen, de hát már túl koros, vagy túl kóros, vagy valami ilyesmit. Hát nem önre esett a választás, a többi meg nem is ír semmit. Azért nagyon nehéz, testvéreim. Ott vannak a gyerekek, akiket még tanítatni kellene, felnevelni kellene, akiknek ruhát kellene venni. És nagyon nehéz dolog. Na ez a hit harca. Elhiszem-e azt, hogy Istennek az ígéretei állnak? Semmi nem mutatja, hogy ebből mi lesz. Sőt, minden az ellenkezés. Azt mondja ez a testvérünk is, te, akkor három fordulón miért jutottam át? Miért az utolsó fordulón esek ki? Akkor Isten miért vitt át a harmadikon? A három fordulón, hogy a negyediken meg kibukok. Akkor miért nem a legelső? Mikor már ott a remény? Mikor már ott van az, hogy valaki egy magas beosztású, valaki azt mondta, én magam mellett fogok harcolni. Értitek, hogy mi a hit harca? Hogy akkor is, ahogy Jobb harcolta a hit harcát, ugye? Akkor is. Ott van a drága látós feresége, aki azt mondja, átkozd meg az Istent és haj meg. Hát eltemeti a 10 gyermekét, elveszti a vagyonát, elveszti az egészségét. És akkor Jobb azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltom él. És azt mondja Jobb, hogy az Úr adta, az Úr elvette. Hát nagy harc ez, testvére, már folytak neki a könnyei. Hát nehogy azt higgyük, hogy ő egy vallási fanatikus volt. Az ellenség talán így mondaná, hogy hát ez már egy vallási, nekünk így mondták, hogy ilyen szemellenzősök vagytok. Bárcsak azok lennénk, sajnos nem vagyunk azok, de bárcsak azok lennénk, én mindig azt mondtam a teológián, hogy bárcsak azok lennénk, de sajnos nem vagyunk. Értitek, testvérem, hogy milyen harca volt Jobbnak? De nem tudott másmit mondani, mert ez volt az ő hite. És győzött. Látjátok, nehéz volt neki, de győzött. Azért, mert tudta, hogy az Isten ígéretei igazak. És utoljára az én porom fölött megáll. Hát nem csodálatos, győztes hit, testvérek? Jaj, olyan jó lenne, hogyha győztes lennél, és átvennéd a te drága urattól a győzelmi koszorút, a győzelmi koronát. És olyan jó lenne, kedves testvér, hogyha te győztes hiteddel ott állnál majd a győztes seregben, ahol szemléljük majd az ő orcáját, ahol énekeljük Mózes és a bárány énekét, ahol ettől is szebb énekeket fogunk, pedig ezek is szépek, de még ettől is csodálatosabb énekeket fogunk énekelni. Adja az Úr, hogy győztes légy. Az a hit, amely legyőzte, az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk, ki az, aki legyőzte a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Látjátok, ugyanide jutunk vissza. Ez a győztes hitnek alapja, feltétele, oka, célja és tárgya az, hogy Krisztus, Jézus a Krisztus. Elvégezte az én váltságomat, rám szabta az üdvösséget, nekem ajándékozta az örök életet, hát nem kellett több. Ez mindennel felér nekem. Én azt hiszem, hogy akkor van üdvözítő hitet, ha ezt vallod. Hogy ez mindennél több. Több földi sikernél, több családi sikereknél, gyermek vagy unoka szépségénél, több a fizetés emelésnél, vagy jó munkahelynél, több egy jó ruhánál, vagy a napi ételnél, amit megeszel, mert ilyennel is találkoztam, mikor valaki azt mondta, tetszik tudni, amit megeszünk, az a miénk. Amit, az a miénk. De tudod-e, hogy Jézus több? És én még a felét sem mondtam el, meg a tizedét, meg a nem tudom én hanyad részét sem most mondtam el annak, hogy mennyi szeretet. Hogy szeret az Isten, és elküldte az ő fiát, hogy élj általa. Járj hitben, harcold a hitharcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál. Amen. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Bárcsak valóban felfakadna a szívünkből ez a szó, hogy Uram, olyan jó lenne, ha először, vagy most megint ilyen tartalommal tudnánk téged megszólítani, Jézus, hogy Uram. Ami azt jelentené, hogy leszálltunk már a magunk uraságáról, trónjáról, és átadjuk az irányítást és vezetést neked. Köszönjük, Urunk, hogy van lehetőség arra, hogy a szívünket átadjuk. Sőt, te ígéred, hogy átveszed. Sőt, ígéred, hogy kicseréled a mi szívünket. Elveszed a kőszívet, és adsz helyette hús szívet. Engedd, Urunk, hogy egész életünk a te kezedben legyen. Neked legyünk részeid. És úgy, ahogy a hitvallásunkban mondjuk, magunkat hála áldozatul neked adjuk, és engedd, hogy a bűn és ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk. Bocsásd meg, hogy sokszor feladtuk a küzdelmet, úgy, hogy el se kezdtük. Bocsásd meg, hogy sokszor a küzdőtéren magunkra néztünk, és elcsüggettünk. Kérünk, Urunk, hogy taníts rád nézni, mint a hitnek szerzőjére és bevégzőjére. Taníts rád nézni, aki eldöntötted a küzdelmet ott a Golgotán, és győzelmeddel megszerezted nekünk a mi hitharcaink győzelmének áldott lehetőségét. Kérünk téged, hogy jöjj velünk, Jézus, mi királyunk, útainkra elkísérj. Köszönjük neked, hogy együtt lehettünk ezeken az estéken. Köszönjük, hogy van néped itt Magyarországon, és van néped ebben a városban is, és hiszük, hogy még sok néped van ebben a városban, akit mi még nem látunk, de akik majd ki fognak jönni a te hívó szavadra és hangodra. Kérünk téged, hogy hívjál sokakat, Jézus. Szóljon a te igéd, hogy aki az Úré, ide hozzám. És köszönjük, hogy tart még a sereggyűjtés, és köszönjük, hogy növeled még szerte a világon a te népedet az üdvözülők seregével. Szeretnénk, ha itt növelnéd, Urunk, a mi szűkebb környezetünkben, hogy ne csak a világ másik végén növekedjen a te néped, hanem itt is, ahol olyan régóta hangzik már az evangélium. Kérünk, adj hűséges szolgákat, akik hirdetik, és engedd, hogy mi magunk is legyünk hűséges szolgákká, akik a ránk bízottakat tovább mondjuk, és a környezetünkben világítunk, és kovász, és só akarunk lenni. A kovásztalan, a sótlan, az ízetlen világban, és a hatalmas nagy sötétségben. Köszönjük Jézus, hogy Te vagy a világ világossága. Engedd, hogy mi is világítani tudjunk a Te fényeddel. Kérünk, hogy áld meg életünket, szeretteinket, gyülekezeteinket. Kérünk, hogy áld meg a Te hívő népedet, az egész világon. Amen.